A következő műsorunkat siket és nagyot halló nézőink számára a Teletext 111. oldalán feliratozzuk.
Voksolás postai úton levélben is szavazhatnak majd a külhoni magyarok. Vita, tüntetés, szó megvonás, fortak az indulatok az oligarha bizottság ügyében, döntés nincs. Családi tragédia a 44-es úton, anya és három gyereke halt meg egy balesetben. Jó reggelt kívánok! Az eddiginél sokkal több külhoni magyar szavazhat a parlamenti választásokon, ha elfogadják azt a törvényt, amely alapján levélben is lehet voksolni. A miniszterelnök a chicagói magyarok előtt beszélt az új lehetőségről. Jelenleg a konzulátusokon szavazhatnak a külföldön élő magyarok. Az országgyűlés tavaly évvégén döntött az új választási rendszerről, amelyben 2014-től a külhoni magyarok is szavazhatnak. A törvényjavaslat vitája még idén ősszel elkezdődhet. Az ellenzéki szocialisták nem támogatják az elképzelést, ők a szavazás biztonságát féltik.
A New York-i konzulátus volt az egyik, ahol a legtöbb külföldön tartózkodó magyar állampolgár leadta a voksát legutóbb a 2010-es választásokkor, de szavaztak például Brüsszelben vagy Londonban is. Ez volt a második olyan országgyűlési képviselőválasztás, amelyen a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok voksolhattak a külképviseleteken is. Az országgyűlés tavaly évvégén döntött az új választási rendszerről, így 2014-ben már a külhoni magyarok is szavazhatnak, de azok, akik magyarországi lakhellyel nem rendelkeznek, csak pártlistára adhatják le a voksukat.
Magyarország az Európai Unió 27 tagországa közül szinte utolsóként, 25-ként tette lehetővé a külhoni állampolgárai számára az, hogy a parlamenti választásokon éljenek választójogukkal.
Orbán Viktor Chicagóban jelentette be, hamarosan megszületik az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy levélben is szavazhassanak a kettős állampolgárok a magyar parlamenti választáson. A miniszterelnök arra biztatott minden magyar, hogy kérje a honosítást, mert így vehet részt a nemzet legfontosabb döntéseiben.
Ennek lesz jelentősége. Lesz jelentősége azért, mert mindez, ez a kettős állampolgársági rendszer azt jelenti, hogy önök az Európai Unió állampolgárai is lesznek, mert hát magyar állampolgárok, és részt vehetnek a magyar nemzet legfontosabb döntéseiben. Például a parlamenti választáson is.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a külhoni magyarok többségének praktikusabb lenne, ha levélben voksolhatnának.
Posta több településen van, mint konzulátus, tehát mondjuk egy olyan kisebb szorványban lévő faluban, ahol magyar állampolgárok laknak, ott nyilván ez egy praktikusabb módszernek tűnik, mint hogyha a legközelebbi konzulátusra kellene ezeknek az embereknek elmenni a szavazni.
Jelenleg 5 párti egyeztetés van a választási eljárásról szóló szabályok részletkérdéseiről.
Egyelőre nem alakulhat meg az a bizottság, amely azt vizsgálná, hogy az állítólag Fideszhez közeli cégek jogszerűen jutottak-e állami megrendelésekhez. A vizsgáló bizottságot a Jobbik kezdeményezte, és 78 képviselő írta alá. A nemrég elfogadott országgyűlési törvény szerint azonban vizsgáló bizottságot csak akkor lehet felállítani, ha a vitatott ügyet nem lehet interpellációval vagy azonnali kérdéssel tisztázni. Kövér László házelnök az Alkotmányügyi Bizottságtól kért állásfoglalást.
A parlament előtt és bent az ülésteremben is demonstrált a Jobbik a vizsgálóbizottság felállításáért. Gyöngyösi Márton napirend előtti felszólalásánál a házelnök ezért megmondta a szót.
Legalább a saját maguk által hozott törvényeket vegyék, tiszteljék, vegyék figyelembe, hogyha...
Kövér László az ellenzéki párt véleménynyilvánítását kifogásolta.
Hát felháborítónak tartom azt az eljárást, amit önök csinálnak.
A Jobbiknak a Fejlesztési Minisztérium államtitkára Fó Nagy János válaszolt.
Hogy aki jogellenességet vél felfedezni, és erre alapos gyanúja van, ám tegye meg a feljelentést. Megvannak ennek a maga játékszabályai, megvannak ennek a törvényes lehetőségei.
Kövér László végül szavazásra sem bocsátotta a határozati javaslatot. A házelnök ugyanis megvárja az Alkotmányügyi Bizottság véleményét arról, hogy a Jobbik kezdeményezése megfelele az új házszabálynak. A Fidesz továbbra sem támogatja a vizsgálóbizottság felállítását.
Magyar vállalkozásoknak a sározása, adott esetben a törvényhozásban való rángatása, megbélyegzése, az nem viszi előre a magyar gazdaságot a jelenlegi helyzetben.
A szocialisták szerint azonban tisztázni kellene ezt a kérdést.
Szeretnénk, hogyha a magyar parlament ezt a vizsgálóbizottságot létrehozná, és ez a vizsgálóbizottság a munkáját elvégezve tiszta, világos helyzetet tudna teremteni ezen a területen.
Az LMP szerint a Fidesz a jogszabályok mögé bújik.
Hogyha valóban úgy gondolja a Fidesz, hogy a Fidesz közeli nagyvállalkozóknak, oligarcháknak nem jutott több a mézesbödömből a kelleténél, akkor nyugodtan szembenéznének ezekkel a tényekkel, így a vizsgálóbizottság is bátran bármilyen jelentést hozhatna.
A Jobbik mindezután arra számít, hogy az Alkotmányügyi Bizottságban sem születik majd számukra kedvező döntés.
Természetesen tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, hiszen a Fidesz erők ezzel kapcsolatban már nagyon konkrétan elutasítólag nyilatkozott.
Úgy tudjuk, hogy az Alkotmányügyi Bizottság két héten belül dönt arról, hogy megalakulhat-e a vizsgálóbizottság.
Az ellenzéki Tomislav Nikolić nyerte a szerbiai elnökválasztást, minden előrejelzésre és közvéleménykutatásra rácáfolva. Az eddigi elnök Boris Tadić még vasárnap éjszaka elismerte vereségét és gratulált utódjának. A vajdasági magyarok kitartanak eddigi szövetségesük Tadić és pártja mellett, emiatt nem vesznek részt az új kormányban.
Köszönöm Szerbia polgárainak, van isteni akarat. Így kezdte győzelmi beszédét Tomislav Nikolić. A második fordulóban 3%-kal több szavazatot szerzett, mint az eddigi államfő. Boris Tadić vereségét a világgazdasági válságnak tudja be. Szerbia többsége úgy döntött, hogy Szerbia új államfője Tomislav Nikolić legyen. Gratulálok a győzelméhez, fair és meggyőző többséget szerzett. És nagyon sok szerencsét kívánok a rendkívül nehéz feladat ellátásához, mondta Tadić. Szerbia új elnöke nemrég még tagja volt annak a szerb radikális pártnak, amelyet a jelenleg háborús bűnökkel vádolt Vojislav Šešelj vezetett. A délszláv háború után eltűnt a nyilvánosság elől, temetkezési vállalkozó lett, politikai ellenlábasai emiatt a mai napig sírásónak gúnyolják. Saját mozgalma élén kezdetben unió ellenes volt, de már azt mondja, hogy Szerbia jövője az unióban képzelhető el. Szerbia nem tér le az európai útról, de nem fog megfeledkezni a Koszovóban élő népéről sem, mondta még a kampányban. Brüsszelben úgy reagáltak győzelmére, hogy folytatnia kell a megkezdett reformokat és a megbékélést Koszovóval, mert ezek Szerbia uniós tagságának előfeltételei. Nikolić államfőként most megbízhatja pártját kormányalakítással, de továbbra is a Milosevici utódpárton a szocialistákon múlik kialakít kormányt. A kormányban biztos nem vesz részt a Vajdasági Magyar Szövetség. Pásztor István pártelnök kijelentette, megállapodásuknak megfelelően továbbra is Boris Tadić pártjával működnek együtt. Belgrádban a köztársasági parlamentben az eddigi 4 helyett 5 képviselővel önálló frakciót alakít a VMS. A Vajdasági Képviselőházban 8 képviselőjük lesz.
Orbán Viktor a szerbiai választások eredményét úgy kommentálta, hogy a szerb és a magyar érdekek sok helyen találkoznak. A chicagói NATO közgyűlésen tartózkodó miniszterelnök azt is mondta, hogy személyes kapcsolata van a most megválasztott elnökkel és miniszterelnökkel, akikkel megtalálják majd az együttműködés lehetőségét. A NATO csúcson Macedónia és Montenegró mielőbbi csatlakozását sürgette a magyar miniszterelnök. Az Észak-Atlanti Szövetség tagállamai a chicagói csúcstalálkozón abban állapodtak meg, hogy tartják magukat az afganisztáni csapatkivonás eredeti tervéhez. A szövetség katonái 2014 végére hagyják el az országot.
Összecsaptak a béketüntetők a rendőrökkel a NATO csúcsnak otthont adó Chicago utcáin. A rendőrök felszerelését $1 millió fejlesztették, pontosan a várható tüntetések miatt, többek között egy tömegoszlatásra is alkalmas hangágyúval, ami 15 méteren belül akár maradandó halláskárosodást is okozhat. Közben az amerikai elnök és a NATO főtitkára közösen fogadta a chicagói csúcsra érkező állam és kormányfőket, köztük Orbán Viktort. Az ülésen felszólaló magyar kormányfő kiállt a NATO további bővítése mellett, és sürgette Macedónia és Montenegró felvételét és a kollektív védelem erősítését. Az ülés után Orbán Viktor közölte, Magyarország 3 éven keresztül évi $500 000 ajánl fel az afgán hadsereg megerősítésére. Európában pedig a balti államoknak nyújt légtérvédelmi segítséget.
Magyarország a légvédelmén keresztül elsősorban a Baltikum számára fog majd szolgáltatásokat nyújtani, tehát állomásoztatni is fogunk ott majd harci gépeket, meg rendszeresen is részt veszünk a balti államok légvédelmének biztosításában, mert a balti államoknak saját légiereje nincs.
A csúcsértekezleten jelentették be, hogy a rakétavédelmi rendszer elemeinek első része már működőképes. Az Egyesült Államok, a NATO országok és Amerika védelmére akarja létrehozni a rakétapajzsot, amelynek elsődleges célja az iráni rakéták lelövése, de Oroszország a programot fenyegetésként értékeli. Az orosz vezérkari főnök már is közölte, országa adott esetben kész megelőző csapást mérni, ha tovább folytatódik a rakétapajzs építése Közép-Kelet-Európában.
Ilyen rakétákat telepítenek 3-6 éven belül Lengyelországba és Romániába a rakétapajzs részeként. Az Egyesült Államok már eddig is rengeteg pénzt, 90 milliárd dollárt ölt a rendszer kiépítésébe. Ez nagyjából akkora összeg, mint Magyarország éves költségvetése. Éppen ezért nem valószínű, hogy felhagyna a rendszer további telepítésével. A híradót a NATO csúcs helyszínéről, Chicagóból Szimics Kulászló tudósította.
Tegnap volt a honvédelem napja, ezt 1992 óta ünnepeljük. 1849-ben ezen a napon foglalták vissza a magyar katonák Budavárát. A házelnök szerint ideje, hogy a nemzettel együtt a honvédség is megújuljon. Az ehhez vezető első lépéseket pedig már meg is tették, amikor a parlament elfogadta az új honvédelmi törvényt.
Görgei Artúr sírjánál kezdődtek a honvédség születésnapját ünneplő rendezvények. 1849-ben az ő katonái törtek be a budai várba, és foglalták vissza azt. Ezért a hagyomány szerint ezen a napon született meg a magyar honvédség. A megemlékezések a várban folytatódtak, ahol a honvédelmi tárca államtitkára arról beszélt, nem csak az évfordulók miatt fontosak az ilyen ünnepnapok.
Fontosak, mert erősítik lelkünket, erősítik azt a tartást a magyarságban, azt a nemzettudatot, amellyel ebben a globális világban képesek vagyunk az igazi iránytű mentén haladni, a nemzeti értékek, a nemzeti hagyományok megtartását mindig az ászlónkra tűzve előre tekinteni.
A honvédség mindennapjainak bemutatására fotópályázatot is rendeztek, amelyet Kövér László házelnök nyitott meg.
Az egyik legfontosabb feladat, hogy a nemzet újra a maga helyén értékelje katonáink, hétköznapi hőseink teljesítményét.
A pályázat fődíját az MTVA munkatársa Faust Tímea nyerte.
Megrázó történet következik. Egy 28 éves nő és 3 kiskorú gyereke halt meg abban a balesetben, amely tegnap hajnalban történt a 44-es főúton Békés Csaba és Kondoros között. Autójuk egy kamionnal ütközött, a családnak esélyesen volt a túlélésre. A baleset körülményeit még vizsgálják.
A felismerhetetlenségig összetört az autó, amelyben a 28 éves békéscsabai nő és 3 kiskorú gyermeke utazott. A híradó úgy tudja, a kicsik közül az egyik még csak 9 hónapos volt, a másik 2 6 és 9 éves. A tűzoltók már csak a holttesteket tudták kiemelni a roncsok közül.
A békési elágazásnál eddig tisztázatlan okból áttért a menet iránya szerinti baloldalra, ahol frontálisan összeütközött a szemből érkező kamionnal. A jármű vezetője egy 28 éves békéscsabai nő és a 3 gyermeke a helyszínen életét vesztette.
A féknyomok alapján a román rendszámú kamion vezetője hosszan fékezett a sárjába került autó miatt, de nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset hajnali 1 óra körül történt. A híradó információi szerint azért voltak ilyen későn a kisgyermekekkel az úton, mert elvitték Kecskemétre a nő kamionosként dolgozó élettársát, és onnan tartottak hazafelé, ezért a lehetséges okok között a rendőrség azt is vizsgálja, hogy az autót vezető nő elaludhatott-e a volánnál. Ebben a házban lakott a család, a szomszédok nem sokat tudtak róluk.
Annyit, hogy köszöntük, ha én kijöttem az utcára véletlenül, mert általában akkor jöttem ki, meg mentem a boltba, ő vitte a gyerekeket minden reggel.
A legidősebb 9 éves gyerek ebbe a békéscsabai iskolába járt, 3. osztályos volt.
A híradó után jön a ma reggel a két műsorvezető, Diósi Klári és Oberszowski Péter. Jó reggelt, szia Klári, mivel várjátok a nézőket?
Szervusz Gabi, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát nézzünk néhány témát, hiszen 9 óráig itt leszünk. Európa aggódik az erdélyi magyarságért, a román kormány kisebbségpolitikájáról beszélgetünk Kántor Zoltán kisebbségkutatóval. Aztán abortusz tabletta, érvek és ellenérvek, hiszen a gyógyszeres terhesség megszakítással nem mindenki ért egyet. Nőgyógyászok kontra Alfa Szövetség itt a stúdióban. Csökkent az államadóság, a szaktárca sokkal jobbnak látja a helyzetet, mint amit a jegybank prognosztizál. Itt lesz a költségvetésért felelős államtitkár. Aztán szabadlábra helyezését kérte a gyerekgyilkos apa. 2010-es történetről van szó, amikor az apa fakanállal és Szíj Alberte kisfiát, aki később meghalt, az apa ügyvédjét várjuk, dr. Csics Pétert. És hogy azért kicsit kedvezőbb témát is ajánljak, hogyan lehet például Norvégiától Milánóig eljutni 1 liter benzinnel, kecskeméti főiskolások sikeréről beszélünk, és hát beszéljünk arról, hogy Eurovíziós dalfesztivál ma elkezdődnek, az elődöntők, ma már szoríthatunk a kompakt diszkóért. 9 óráig itt leszünk.
Klári, köszönjük szépen. Tehát hamarosan folytatódik a ma reggel, előtte még megnézhetik a sporthíreket. Én híradóval legközelebb 7 órakor várom önöket, szép reggelt kívánok.